Haggeus próféta könyvéből olvasok fel. Az egész könyv két fejezet, nem a teljes két fejezetet, de egy hosszabb szakaszt. Előtte, mielőtt felolvasom, szeretném, hogyha el tudnánk helyezni ezt a rövid prófétai könyvet Izrael történetében, hogy értsük, hogy miről van szó. Krisztus előtt 520-ban vagyunk. A profécia, Haggeus proféciája előtt egy olyan 18 évvel történt az, hogy Círus perzsa király rendelete alapján a zsidók elkezdtek hazatérni Babilonból, a babiloni fogságból. Ugye korábban, 70 évvel korábban a babiloni hadsereg lerombolta a Jeruzsálemet, lerombolta a templomot, lényegében kiirtotta az országot, és a vezetőket fogságba vitték, letelepítették idegen földön, és 70 év után egy új hatalom jött, Babilon után, Babilon helyébe lépett a perzsa birodalom, és Círus egy olyan döntést hozott, hogy visszamehetnek és újraépíthetik Jeruzsálemet, újraépíthetik a templomot, újraépíthetik az életüket. És elkezdődött ez az újjáépítés, de megállt. Elkezdték építeni a templomot is, ami nyilván Izrael életnek a központi helye, ahol Isten jelen van közöttük, de aztán utána megakadt ez, nagyon sok külső, belső nehézség akadt, és abba maradt a templomépítés. És ez az a időszak, amikor 16 év után Haggeus prófétát küldi Isten, és arról van szó, hogy hát építsük fel a templomot. És ahogy a bevezetőben hallottuk, ennek kapcsán a munkáról, a mi munkánkról lesz szó. Úgyhogy így hallgassuk ezt a szakaszt, amit felolvasok Haggeus próféta könyvéből. Círus után Dárius volt a perzsa uralkodó, úgyhogy ebben kezdődik ez a szakasz. Dárius király uralkodásának második esztendejében a 6. hónap első napján így szólt az Úr igéje Haggeus próféta által Zerubábelhez, Sealtiel fiához, Júda helytartójához, és Jósua főpaphoz, Jócádák fiához. Így szól a seregek ura. Ez a nép azt mondja, hogy nem jött még el az Úr háza újjáépítésének ideje. Az Úr igéje azonban így szólt Haggeus próféta által. Hát annak itt van az ideje, hogy ti magatok faburkolattal díszített házakban lakjatok, amikor a templom még romokban hever. Azért így szól a seregek ura. Gondoljátok meg, mi történik veletek. Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be. Esztek, de nem fogtok jól lakni. Isztok, de nem fogtok megrészegedni. Felöltöztök, de nem fogtok megmelegedni. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná a pénzét. Így szól a seregek ura. Gondoljátok meg, mi történik veletek. Menjetek a hegyekbe, hordjatok fát, és építsétek fel a templomot, hogy gyönyörködjen benne, és dicsőítsenek engem, mondja az Úr. Sokra számítottatok, de csak kevés lett, és amit hazahordtatok, azt is elfújtam. Ugyan miért? Így szól a seregek ura. Azért, mert az én házam romokban hever, ti meg csak a magatok háza körül szorgoskodtok. Ezért nem adott nektek harmatot az ég, és nem hozta meg termését a föld. Parancsomra szárasság sújtotta a földet és a hegyeket, a búzát, a bort, az olajat és mindent, amit a föld terem, sőt az embert és az állatot is, meg mindent, amiért csak dolgoznak. Zerubábel, Sealtiel fia és Jósua főpap, Jócádák fia, meg az egész megmaradt nép hallgatott Istenének az Úrnak a szavára. Haggeus próféta beszédére és az Úrtól való félelem fogta el a népet. Haggeus, az Úr követe pedig ezt mondta a népnek az Úr megbízásából. Én veletek vagyok, így szól az Úr. És felindította az Úr Zerubábelnek, Sealtiel fiának, Júda helytartójának, Jósua főpapnak, Jócádák fiának, és az egész megmaradt népnek a lelkét, úgyhogy eljöttek, és neki fogtak a munkának, Istenüknek, a seregek urának a házán. A 6. hónap 24. napján, Dárius király uralkodásának 2. esztendejében. A 7. hónap 21. napján így szólt az Úr igéje Haggeus próféta által. Beszélj Zerubábellel, Sealtiel fiával, Júda helytartójával, és Jósua főpappal, Jócádák fiával, meg a megmaradt néppel. És kérdezd meg tőlük, Van-e köztetek olyan, aki még látta ezt a templomot régi dicsőségében? És milyennek látjátok most? Ugye szerintetek ez semmit sem ér ahhoz képest. Azért most légy bátor, Zerubábel, így szól az Úr, légy bátor, te is, Jósua főpap, Jócádák fia, és legyen bátor az ország egész népe, így szól az Úr, és dolgozzatok, mert én veletek vagyok, így szól a seregek ura. Mert ígéretet tettem nektek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és lelkem köztetek marad, ne féljetek. Így szól a seregek ura, még egy kevés idő, és megrendítem az eget és a földet, a tengert és a szárazföldet. Megrendítek minden népet, és elhozzák kincseiket a népek. Ezt a házat pedig megtöltöm dicsőséggel, mondja a seregek ura. Enyém az ezüst, enyém az arany. Így szól a seregek ura, nagyobb lesz ennek a későbbi templomnak a dicsősége, mint amilyen a korábbié volt, mondja a seregek ura. És ezen a helyen békességet adok, így szól a seregek ura. Így szólt az Úr igéje Haggeushoz másodszor is, a hónap 24. napján. Mondd meg Zerubábelnek, Juda helytartójának, megrendítem az eget és a földet, ledöntöm a királyi trónokat, és megtöröm a népek királyainak erejét. Felforgatom a harci kocsikat a harcosokkal együtt, elhullanak a lovak a lovasokkal együtt, az emberek egymás kardja által esnek el. Így szól a seregek ura, azon a napon a kezembe veszlek téged, Zerubábel, Sealtiel fia, én szolgám, így szól az Úr, és olyanná teszlek, mint egy pecsétgyűrű, mert téged választottalak ki, így szól a seregek ura. Szóval mindannyiunk számára eljön a hétfő újra és újra, mindannyiunknak dolgozni kell, mindannyian dolgozunk valahogy, valamilyen formában. Lehet, hogy valaki felsóhajt, hogy hát sajnos igen, de ismerjük azt a mondást is, hogy a munkánál már csak az a rosszabb, ha nincsen munkánk. És miközben ez a mondás alapvetően hibás, mert ugye a munkát alapvetően rossznak állítja be, vagy tünteti fel, mégis hordoz egy nagyon nagy igazságot, akármennyire is nehéz a hétfő, nem tudunk úgy létezni, hogy ne dolgozzunk. És ha ezt egy bibliai oldalról szeretnénk megközelíteni, ez azért van, mert Isten, aki a saját képére alkotja az embert, beleírja az ember természetébe, hogy alkossom, hogy létrehozzom, hogy megújítsom. Azt parancsolja a teremtés történetben Isten az embernek, hogy szaporodjon, sokasodjon, uralkodjon a világon. Egy másik helyen azt mondja, őrizze és művelje a földet. Az emberbe bele van írva, hogy amit megkap Istentől, azt alakítsa, formálja abból, kihozza mindazt a jót, amit Isten abba elhelyezett, a saját, meg a többi ember boldogulásának az érdekében. Ez a munka. Nyilván mondhatod, hogy ez távol van attól a 8-10 órától, amit le kell húznod, de bibliai értelemben ez a munka, és ebben az értelemben még egyszer ezt nagyon közel kell engednünk magunkhoz, hogy ez azt jelenti, hogy az emberi természetünknek a lényegéhez tartozik, hogy dolgoznunk kell. És ha ezt megvonják, akkor valami nagyon-nagyon elementáris, alapvető dolog hiányzik az életünkből. Szóval a munka elkerülhetetlen. Ha pedig a munka elkerülhetetlen, az azt jelenti, hogy mindannyiunknak munkánk van a munkával. Mindannyiunknak munkánk van a munkával, akár hívők vagyunk, akár azt mondjuk, hogy nem tudom, hogy hol vagyok ebben a kérdésben, a hit kérdésében, akár azt mondjuk, hogy kívül vagyok, a munkával munkánk van, mert emberek vagyunk, és nem tehetjük, hogy ne nézzünk rá ember voltunknak erre a nagyon-nagyon fontos részéről. Munka áldás, vagy átok, egyik sem tisztán. Áldás, igen, ahogy beszéltük, szép megbízás Istentől alkotni, létrehozni, megújítani, átformálni. Átok, hiszen csomószor hiába való, fáradtságos, nem visz sehova, nem megy semmi előre benne. És valószínűleg a legtöbbünk tapasztalatában, akár az életünk különböző időszakaiban, mind a kettő jelen van. Néha az öröm, az elégedettség, máskor meg a frusztráció és a hiába valóság. Úgyhogy a mai bibliai szakasz alapján ember voltunk-e sokszor gyönyörű, máskor meg elátkozott oldalára nézünk rá. és állunk Isten elé, avval a kérdéssel, hogy hogyan lehet a munka eredményes, hogyan lehet értékes, hogyan lehetünk a munkánk által elégedettebbek. És a szakasznak a válasza, amit körbejárunk, az lesz, különben egyben az elején ezt kimondjuk, azáltal, hogy megéljük, hogy a munkánkkal elsősorban Istent szolgáljuk. Érte és neki dolgozunk. Három gondolatban adja ezt elénk a proféta. Az első egy figyelmeztetés, hogy mi a munkánk iránya, kire irányul a munkánk. A második egy bátorítás, hogy mi lesz a munkánk értéke, mitől lesz eredményes a munka. És a harmadszor garancia, honnan tudhatom, hogy tényleg úgy lesz, ahogy Isten mondja. Figyelmeztetés, bátorítás és garancia. Figyelmeztetés. Ha visszatérünk Haggeus prófétának a helyzetéhez, tehát azt látjuk, hogy elkezdték a templomépítést, elkezdték felépíteni Isten házát. Ez megakadt, elcsüggettek, belefáradtak, és nem maradt más, mint hogy mindenki hajtotta a maga munkáját. Mindenki szorgoskodott, mindenki végezte a dolgát, ment az újjáépítés, de a Haggeus, ahogy mondja, a saját házatokat építitek, az Isten háza pedig romokban hever. A saját munkátokat végzitek magatokért, de az Istenhez kapcsolódó munkát, a templom felépítését elfelejtettétek. Nyilván ennek az alapján egy igehirdető beszélhetne arról a gyülekezetben, hogy hát figyeljetek, végzitek a saját dolgotokat, persze jó, de nézzétek meg, hogy mennyi mindent kellene itt a gyülekezetben csinálni. Hát mennyi mindent kéne, és most nem arra gondolok, hogy kipucolni, meg kifesteni, meg minden, mert elég jól áll ez a templom, de beszélhetnénk a gyülekezet szolgálatairól, a gyülekezet életéről, hogy hát ne csak a saját magadéval foglalkozz, hanem a gyülekezetével, az Isten ügyével is. De nem erről fogok beszélni, mert ennél sokkal nagyobb kihívásról fogok beszélni ennek az igénynek az alapján, mégpedig arról, hogy a mindennapi munkád, az a 8 óra meg 10 óra, hogyan lehet annak a része, hogy avval is Isten házát, Isten ügyét építed, Istent szolgálod. Érted? Sokkal nagyobb kihívás, mert azt mondja valaki, hogy ne csak a magadéval foglalkozz, hanem adj oda hetente 2 órát a gyülekezetnek, ahogy nagyon sokan ennél még többet is odaadtok, akkor az még mindig egy kicsi dolog ahhoz képest, mint hogyha azt halljuk, hogy azzal, amit csinálsz, ami a munkád, és ez persze lehet tanulás annak, aki tanul, egy csomóféle munka annak, aki mondjuk nyugdíjas, vagy ez részben lehet a hobbink is, de benne van a hivatásunk, a munkánk, amivel eltöltünk egy csomó időt, avval, hogyan szolgálom Istent. Ez a tét. Ez a tét. Lehet, hogy valaki azt érzi, hogy nehéz elképzelni, hogy egy ilyen régi szöveg, meg ez a profécia, ami arról szól, hogy most már ne csak a saját luxusházaitokat építsétek, faburkolat, ez ezt jelenti abban a korban, hanem építsétek az Úr házát is fel, hogy ez túl távol van ahhoz, hogy bármilyen módon releváns legyen arra nézve, hogy én hogyan töltöm azt a heti munkát, amit holnap reggel is a legtöbbünknek el kell kezdeni csinálni. De van egy pont, ahol azt látom, hogy nagyon könnyű nekünk, mai embereknek belépni ebbe a történetbe. Mégpedig az a pont, ami annak a közösségnek, Izraelnek a tapasztalata, akik kőkeményen dolgoznak a maguk előbbre jutásáért. Vigyétek, mit mond Isten Haggeuson, a prófétán keresztül. Azt mondja, ez a tapasztalatuk. Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be. Esztek, de nem fogtok jól lakni. Isztok, de nem fogtok megrészegedni. Valakit elmeakadt ezen. Ez azt jelenti, hogy nem arról van szó, hogy meg kell részegedni, hanem arról, hogy semminek nincsen meg a hatása. Minden hiába való. Felöltöztök, de nem fogtok megmelegedni. És ki az, aki ebben nem tud az utolsó részével ennek ehhez kapcsolódni? Sokan tudnak. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná a pénzét. Mondja azt valaki, hogy ez nem egy 21. századi tapasztalat leírása. Hogy soha nem lesz elég. Hogy elveszítik, ott hajtják a maguk házát, építik újjávárost, nem foglalkoznak Isten dolgával, és Isten azt mondja, hiába csináljátok, elvész az öröm, elvész a hála, elvész az elégedettség érzése, elvész az eredmény. Hiába a hajsza, hiába a bölcsbefektetés, hiába a reménykedés. És ez ismerős tapasztalat. Különféle módon, sokféle módon jön vissza ez a tapasztalat a mi korunkban. Lehet, hogy úgy, hogy viszonylag jól keresel, és mégis azt érzed, hogy minden elfolyik, mindig kevés a vége. Hogy létrehozod, megcsinálod, megvan, összehasonlítva másokat azt mondod, hogy ez nem is rossz, de mégis mindig elfolyik, kevés lesz. De lehet egész más. Lehet, hogy azt mondod, hogy jól keresel és gyarapodsz, de lelkileg, érzelmileg nem vagy elégedett, és nem látod az értelmét. Ha pedig a munka üres és értelmetlennél lesz, akkor nem csak a pénz folyik el a kezeink közül, az a kisebb baj. Mivel a munkánk az életünk nagy részét teszi ki, az életünk maga folyik el a kezeink közül. Hogy csinálom, lehet, hogy van eredmény, pénzben gyarapodok, de közben üres az egész. Rányomja a bélyegét a napjaimra, értelmetlen. Telik az idő, és mindent megemészt valami megfoghatatlan értelmetlenség és üresség. Ezt mondja a próféta, hogy az önmagunkra irányuló munka jellemzője. Pontosan ez. És ráadásul továbbá semmi nincs, ami a mi világunkban mást mondana, mint hogy alapvetően mindenki önmagáért dolgozik, ha mélyebben megnézzük a kérdést. Mert aki azt mondja, hogy a munka elsősorban megélhetés és pénz kérdése, azért kell felkelnem hétfő reggel, és csak azért megyek be, vagy csinálom, amit csinálok, mert meg kell élni valamiből, akkor nyilván az ezzel nem mást mond, mint hogy a munkám önmagamra irányul, vagy maximum a családomra, akiket eltartok ebből. Vagy aki máshogy éli meg, és aki azt mondja, hogy a munkám az önérvényesítésnek az eszköze, hogy előbbre jussak, hogy pozíciót szerezzek, hogy menjek előbbre, hogy befussak egy karriert, azért dolgozom ma, mert már látom, hogy hova szeretnék elérni, és milyen lépések jönnek majd, akkor azt mondja, hogy önmagamra irányulva végzem, amit végzek nap, mint nap. Ha valaki azt mondja, hogy a munkám az a hely, de jó különben, akinek így van, mint hogy az se rossz, hogyha különben meg tudunk belőle élni, tehát ez nem rossz önmagában. De ha valaki azt mondja, hogy a munkám az a hely, ahol igazán megvalósíthatom magamat. Kevés ilyen munka van, de van. Ahol igazán kreatív lehet. Tényleg azt teszem nap, mint nap, amire születtem, amire vágyom. Ez egy nagyon jó állapot. Mondják ma. Flow. De végeredményben ez is önmagamra mutat, hogy én hogyan élhetem át, hogy megvalósítom magamat. Értitek? És végső értelemben egy társadalom, ahol az emberek munkája elsősorban önmagukra irányul, ahol önmagunkért dolgozunk, az ilyen társadalom egyre nyomasztóbb, egyre rosszkedvűbb lesz. Mi köze ennek ahhoz, ami 2500 évvel ezelőtt Izraelben történt? Az, hogy Haggeus sokkal többről beszél itt, mint hogy most felépül-e a templom, vagy nem. Haggeus pontosan azt mutatja fel, hogy az a munka, ami nem irányul Istenre, az a munka, ami nem tud túlmutatni a saját szükségünkön, végül meddővé lesz. Sokra számítottatok, de csak kevés lett. Amit hazahordtatok, azt is elfújtam. Csinálod, és üres. És ezért azt mondja, és ez a figyelmeztetés itt az első pontban, hogy gondoljátok meg a dolgaitokat, gondoljátok meg, mi történik veletek. És ezt most ne úgy halt, hogy ja, ezt mondta valamikor a Bibliában egy proféta, hanem úgy halt, hogy Isten mondja ma, hogy ha ez a tapasztalat, gondoljátok meg, hogy mi történik veletek. Gondold meg, hogy mik az alapvető érzéseid, benyomásaid. Gondold meg, hogy milyen gondolatokkal, szívbeli indulatokkal indulsz neki újra és újra a munkának. Gondold meg, figyelmeztet, felébreszt. Mit jelent ez a gyakorlatban? Hogyan tudom gyakorlativá tenni azt, hogy a munkámmal, akár fantasztikus, akár elviselhetetlen, akár a kettő között, Istent szolgáljam? Mit jelent ez a gyakorlatban, ha nem csak a pénzért teszem, vagy nem csak azért teszem, hogy előbbre jussak, vagy nem csak azért teszem, hogy önmagamat megvalósítsam. Mit jelent ez? Gondolj arra, hogy a munkánk a legtöbbünké, ha nem is mindannyiunké, nem tudom, ezen többet kéne még gondolkodnom, de a legtöbbünk munkája, talán mindannyiunké valamilyen módon embereket szolgál. Ez lehet közvetlen találkozás. Egy kiszolgálás, az közvetlenül találkozik a másik emberrel. Egy ügyintéző, az közvetlenül találkozik. Egy orvos, aki gyógyít, egy tanár, aki tanít, az közvetlenül szolgál más embereket. De lehet közvetett is. Ne bonyolítsam egy egyszerű példa. A pék, az a kenyeret süti, közvetett módon szolgál embereket, és nyilván mindenféle szolgáltatás, amiben a legtöbben vagyunk, stb., az közvetett módon szolgál embereket. Gondold végig, hogy mennyire másként teszem ezt a munkát, ami emberekre irányul közvetlen vagy közvetett módon, ha tudom, hogy ezt végső értelemben Isten szolgálatáért teszem. Ebben, ahogy a másikra irányuló munkát végzem, nem önmagamat akarom előbbre juttatni, jól lakatni, stb., hanem végső értelemben ezekkel együtt Istent akarom vele szolgálni. Hogy a másikat szolgálom, és ezért, mivel Istenért történik, és Isten előtt történik, ezért a legjobbat fogom adni abból, amin van. Mit jelent ez? Milyen felemelő, amikor egy eladó, kedves és udvarias, és lehet, hogy indul egy rossz napod, bemész egy boltba, találkozol egy kedves eladóval, aki rád mosolyog, és máshogy fogsz tovább menni. Milyen fájdalmasan dühítő és bosszantó, amikor egy segítő ügyintéző, nem segítő, egy ügyintéző, ennyit kéne tennie, hogy megsporoljon neked még 6 kört, meg 10 óra felesleges hercehurcát, de nem teszi meg csak azért sem. Mert neki nem érdeke, és különben meg utálja esetleg az embert. És mennyire más, ha egy ilyen pozícióban valaki, aki tudja, hogy én Isten szolgálom avval, hogy ebben vagyok. Ami lehet, hogy önmagában nem felemelő. De mivel van egy másik dimenzióm, ezért például segíteni fogok, vagy szeretni fogok. Értitek? Vagy egy másik milyen dimenziója a munkának, akikkel együtt dolgozunk. Akár főnök, akár beosztott, akár velünk együtt. Ha azt mondod, hogy nem tudod elképzelni, hogy az a munka, amit végzel, bármilyen módon annak a tartalma, bármilyen módon Isten szolgálja, akkor még mindig megláthatod azt, hogy de akik között ott vagy nap mint nap, ahogy azokkal jelen vagy, abban te Istent szolgálhatod. És abban a pillanatban lehet, hogy ami különben azt mondod, hogy annyira üres, annyira értelmetlen, annyira száraz, és semmi kedvem oda bemenni. Ha meglátom, hogy ott van egy másik dimenziója annak, hogy hogyan szolgálhatom abban Istent, hogy hogyan vagyok jelen a többiek felé, és mindjárt lesz valami értelme annak, ami különben annyira értelmetlen. És folytathatnánk a sort, értitek? Végtelen a sor. Gondoljátok meg, hogy mi történik veletek. Gondold meg, hogy az életednek ezt a jelentős részét, ami a munkával telik, mivel és hogyan töltöd? És hogyan fog ez kapcsolódni ahhoz, ami az ember természetéhez kapcsolódik, hogy nem tudunk nem dolgozni. Mivel töltöm el az életemet? Hogyan töltöm el az életemet? Ez az első. A történetek azonban nincs vége. Elkezdik a munkát, erre még van egy válasz, felindulnak, magukba szállnak, meggondolják az útjaikat, nekiállnak a templomépítésnek, és jön a második nagy gondolat, ami a bátorítás lesz, hogy mi a munka értéke, eredményessége. Honnan tudom, hogy értékes, eredményes, amit teszek? Mi méri meg az értékét? Oké, Istennek szolgálok, de honnan tudom, hogy mi az, ami elég? Hogyan jutok megelégedésre? Mi a kritérium? Haggeus második üzenete ebbe a kérdésbe ad betekintést. Tudnélik, elkezdték a munkát, a templomépítést a jeruzsálemiek, de egy hónap telt el, és a proféta újra megszólal, és ezt mondja, figyeljetek, Isten így szól általa, Ki van köztetek olyan, aki még látta ezt a templomot régi dicsőségében? Ugye a templomot, amit építenek, azt 400 évvel korábban körülbelül Salamon építette, és lerombolták, és most újraépítik. Tehát, ki van köztetek olyan, aki még látta ezt a templomot régi dicsőségében? Egy páran vannak, 70 éve rombolták le, vannak, akik gyerekek voltak akkor, felnőttek a babiloni fogságban, visszatértek már vének, aggasztjának, de még emlékeznek, hogy milyen volt a régi. És milyennek látjátok most? És most figyeljetek, ugye szerintetek ez semmit sem ér ahhoz képest, a Salamonihoz képest. Tudnélik, az épülő templomot, amikor nekiállnak Isten munkájának, elkezdik csinálni, elég hamar átlátják, hogy közel nincs olyan gazdasági és anyagi helyzetben az ország, mint Salamon idején volt, és amit most felépítünk, semmi nem lesz díszben, gazdagságban, csodálatban, ahhoz képest, ami volt. És újraépítjük, és hát ez egy olyan kis gyengécske. És akkor egyből ott van a kérdés, hogy mi az értéke a munkának, mibe érdemes beletenni magamat, és elbátorodnak, és elcsüggednek, és Isten megmondja, ugye ez a baj, hogy nem hiszel abba, hogy van értéke, nem hisztek abba, hogy van értéke annak, amit csináltok, pedig beleálltatok az én munkámban. Szóval mi az a munka, ami elég? Mindannyiunk kérdése, hiszen a teremtettségünkhöz tartozik. Fontos, hogy azt érezzem, hogy nem hiába való, amit csinálok. Nekem fontos. Mi az, ami elég? Ami elég nagy, ami elég szép, ami elég jelentőségteljes, ami elég eredményes. Mert összehasonlítva a templomot, amin dolgoznak azzal, ami korábban volt, úgy tűnik, hogy ennek a dicsősége semmi. Akkor meg hogyan dolgozzunk? És ez így van velünk, nem? Összehasonlítod magadat másokkal, aki ugyanazt a munkát végzi, és van, aki sikeresebb és eredményesebb, mint te. Vagy van, aki érdekesebben és izgalmasabban végzi. Van, aki tehetségesebb és jobban csinálja. És én is olyan akarok lenni. Összehasonlítod magad a másik emberrel, egy másik céggel, egy másik intézménnyel, és akkor az van, hogy a magam szemében, amit én végzek, az olyan kevés. Kevés. És ez a reakció, ez teljesen érthető és jogos, ha a munka önmagunkra irányul. Mert mi ismerünk ennél jobbat, szebbet, mikor nem is tudjuk megcsinálni, vagy nem tudjuk megszerezni. De ez a reakció teljesen értelmezhetetlen, ha egy olyan munkáról van szó, amit Isten megbízásából Istenért teszek. Mert ott más a mérce. Érted, micsoda szabadság van ebben? Te azt mondod, összehasonlítva a másikkal, kevés. Isten ránéz és azt mondja, ha velem teszed és értem teszed, gyönyörűséges. És nézzétek meg, úgy tűnik, hogy a népnek kevés a templom, amit most építenek, de Istennek elég, de vigyázzunk, Istennek nem azért elég ez a kisebb dicsőséggel bíró épület, mert Istennek a gagyi is jó. Hanem azért, mert amiben tiszta szívvel őt szolgáljuk, ami neki kedves, abban valami egészen más mérce működik. Ó, milyen felszabadító ezt megragadni és megélni. De ezt csak akkor tudom megélni, ha amit végzek nap, mint nap, végeredményben Istenért végzem. És ezért Isten azt mondja, még egy kis idő, és megrendítem az eget és a földet, a tengert és a szárazföldet. Megrendítek minden népet, kis ország, elnyomott ország, kicsi templom, stb. De Isten azt mondja, felfordítom ezt az egészet, és figyeljetek. És elhozzák kincseiket a népek, ezt a házat, a templomot pedig megtöltöm dicsőséggel, mondja a seregek ura, nagyobb lesz ennek a későbbi templomnak a dicsősége, mint amilyen a korábbié volt. Isten meg így látja. Ti úgy látjátok, hogy kevés, én meg úgy látom, hogy nagyobb lesz ennek a dicsősége, mint ami a korábbi volt. Két kritérium van előttünk a munkánk értékével kapcsolatban. Mindkettő túlmutat rajtunk. Az első, ahogy mondtam, a munka értékét végső értelemben nem a mérete, mennyisége, emberi dicsősége, gazdasági hasznossága adja, hanem ahogy Isten látja, hogy Isten jelen van abban, ahogy Isten használja azt, ahogy Isten szolgálod benne. Halleluja, tök jó. A második, a munkád értékét az adja, hogy mi az, ami abból megmarad. Mert azt mondja itt Isten, megrendítek mindent. A legjobb cég is megszűnik.
Hát.
Kár örvendben mondom, mert sose léptem be. A Facebook is össze fog egyszer umlani. Értitek? Minden megrendül egy ponton. Mi az, ami megmarad? Mi az, ami megmarad? Mi az, ami megmarad? Lehet, hogy valaki létrehoz, felépít egy céget. Jól megy. És bejut valami a gazdaságba, megszűnik. Mi az, ami megmarad? Mi az, ami megmarad? Amit igaz szeretettel, más emberek iránt való alázattal, amit Isten értett, az megmarad. Lehet, hogy a cég megszűnik, de ahogy jelen voltál benne, ahogy ott voltál másokkal, ahogy szolgáltál azzal, ahogy Istent szolgáltad abban, miközben persze volt belőle profitod, az nem baj. Az marad meg. A többi az semmi. Ez a két kritérium, és ezért bátorítsz a próféta. Légy bátor, Zerubábel, légy bátor, te is, Jósua főpap. Legyen bátor az ország egész népe, és dolgozzatok, mert én veletek vagyok. Hétfő reggel. Dolgozzatok, mert én veletek vagyok. Végül garancia. Honnan tudom, hogy tényleg így van? Mert, ne felejtsük el, újra ugyanazt mondom, egyáltalán nem mindegy, hogy mivel zárjuk le az életünket. Hogy mire tettük fel az életünket, hogy hogyan és miért dolgoztunk. Hiszen annyira a teremtettségünk része, hogy eredményt akarunk látni. Hogy a Zsoltáros imádkozik a 90. Zsoltárban, hogy azt mondja Istennek, hogy kezeink munkáját tedd maradandóvá. Ez belénk van írva. Nem mindegy, hogy a végén mi lesz, vagy közben mi lesz. Honnan higgyek Istennek, vagy honnan vegyem az erőt, hogy nap mint nap el tudjam fogadni az esetleg kevesebbet, az esetleg kisebbet, amit ez a világ nem értékel, avval a bizonyossággal, hogy de Isten értékeli. Oké, értem a figyelmeztetést, gondoljam meg, ne magamra irányuljon, hanem Istenre. Oké, értem a bátorítást, hogy mi az értéke, ami megmarad, és de honnan, hogy lesz ez valóság? Hogyan tudom rábízni magam erre? Hogyan tudok nap mint nap így élni? Hogyan érkezik el ez hozzánk? Hol van a garancia és a pecsét, hogy tényleg így van? És van egy kép, az egész proféta, Haggeus proféta könyvének a záróképe, Zerubábelről, aki ugye a helytartó. Isten azt mondja, és ez Isten ígérete, garanciája, azt mondja Isten, azon a napon kezembe veszlek téged, Zerubábel, Sealtiel fia, én szolgám, és olyanná teszlek, mint egy pecsétgyűrű, mert téged választottalak ki. Isten azt mondja, hogy az a pecsét, az a garancia, hogy nem lesz hiába való a munkátok, hogy konkrétan a templom dicsősége valóban nagyobb lesz, hogy kiválasztottam ezt a vezetőt, Zerubábelt, és olyan lesz ő, mint a, nekem nincs pecsétgyűrűm, de mint a pecsétgyűrű az ujjamon. Isten azt mondja, hogy mint a pecsétgyűrű az én ujjamon, ilyen közel áll hozzám. És nyilván a pecsétgyűrű az az uralkodóról nézve, az a hitelesítésnek az eszköze. Amit a pecsétgyűrűvel lepecsételnek, az úgy van. Az őt magát hordozza, az ő nevében történik. A pecsét gyűrű által lepecsételt irat, okmány mögött az uralkodó személye, hitelessége, becsülete, lénye áll. És Isten azt mondja Izraelnek, hogy Zerubábel, Sealtiel fia, Zerubábel olyan lesz az ujjamon, mint egy pecsét gyűrű. Ő a pecsét. Ő a garancia. Figyeljétek, Isten azt mondja, ez az ember a garancia. Az én garanciám. Milyen kockázat Isten részéről? Ha megbukik, én bukom meg, mondja Isten. De nem fog megbukni, mert ígéretet tettem, és én vagyok az Úr. Ez a garancia. Hogy Isten elkötelezi magát, és kockázatot vállal, és nem kell nagy lépést tenni ahhoz, hogy Zerubábel, aki Dávid családjának a fejedelme, és akitől ezért Dávid vonalán származik Jézus, eljussunk Jézushoz. Honnan tudjuk, hogy a munkának, amit végzünk, van értelme? Mi Isten pecsétje arra, hogy megéri és lehetséges őt szolgálni a munkánkban is, nap mint nap? És Isten azt mondja, hogy nem arról a Jézusról van szó, aki pecsétgyűrű az ujjamon, hanem arról a fiúról, akinek én az atya vagyok, ő meg a fiam, aki a szívem oldalából jön, és küldöm el, mint fejedelmet. És eljön ebbe a világba, mint annak a pecsétje, mondja Isten, annak a garanciája, hogy én veletek vagyok. Hogy én megváltalak titeket a hiába valóságból. Hogy lehet úgy élni és úgy dolgozni, hogy engem imádtok. Hogy meg lehet szabadulni attól, hogy minden gondolatunk önmagunkból induljon, és önmagunkhoz térjen vissza, mert magunktól nem fogunk tudni ebben megváltozni, értitek? Isten elküldi Jézust, az ő fiát, és ez a pecsét, ez a garancia arra, hogy úgy lesz, hogy tudod a munkáddal Isten ügyét építeni. És a másik oldalról ránézel, eljön Jézus, eljön az atyától, és hogy dolgozik, hogy végzi a munkáját, amit az atya rábízott. Soha nem önmagára nézve. Mindig másokért szolgálva. És ez, hogy Jézus a maga munkáját mindig értünk szolgálva végzi, ez elviszi őt a keresztre, a halálba, a pusztulásba, mert feláldozza az életét értünk. Hogy kiszabadítson minket abból a szív szerint való megalapozottságból, hogy nem tudunk, csak magunkra nézve tudunk bármit tenni, mert alapvetően önzőek vagyunk. De Jézus meghal értünk, és feltámad a halálból, és azt mondja, hogy figyeljetek, szabadok vagytok, imádhattok engem, élhettek Istenért, szabad vagy Isten dicsőítve élni, és Isten dicsőítve dolgozni. És ha ez nem elég? Hiszen Jézusnak ez a valóság, a harmadik lépés, Zerubábel, Jézus, a Szentlélek, elküldi a Szent Lelket Isten. Jézusban és Jézusért a Szentlélek mondja Pál apostol a pecsét, a garancia. A Szentlélek az, aki által Isten lelke, akiben Isten maga elpecsételi a szívünkbe, hogy az övéi vagyunk. A Szentlélek az, aki által Isten az ő megváltott népét, hadd mondjam így újra ezt a képet, aztán felhúzza az ujjára, mint pecsétgyűrű. Az én nevemben éltek, az én nevemben jártok, az én nevemben dolgoztok, engem képviseltek ebben a világban, velem élhettek, nekem is értem, és velem dolgozhatok. Kell lenni a nagyobb kiváltság? Értitek, nem csak egy figyelmeztetés, hogy ez az egész történet, hogy Ne végezzük a magunkat, a munkánkat úgy, hogy csak kizárólag magunkra mutat, meg irányul, mert akkor az egész elfolyik a kezeink közül. És nem csak egy bátorítás, hogy mi a munka értéke. A munka értéke nem az, amit a világ mond, hanem amit Isten mond, és az, ami megmarad. Ez még csak tanács. De az evangélium, a szabadító erő és a hatalom az, hogy és Isten Krisztusban erre elpecsételt bennünket a Szentlélek által, ezért befejezésül két lehetőség van. És szeretném kiérezni ezt a kérdést. Akár keresztények vagyunk, akár keresők vagyunk, akár azt mondjuk, hogy kívülállunk. Mert keresztényként is ezt tehetjük, tesszük sokszor. Ne csapjuk be magunkat. Végezzük a munkánkat önmagunkért. És egy kis időt, egy kis vallásosságot kiszorítunk Istennek. De a munkánk, az életünk ideje önmagunkra fordul vissza. Vagy végezzünk a munkánkat Krisztusban megváltva, a Szentlélek által elpecsételve, benne újra és újra megújulva, mert szükségünk van rá, Istenért. Ez a két lehetőség van. Végezzük a munkánkat magunkért, és akármennyire is gyarapodunk, és sikeresek vagyunk, a végén azt érezzük, hogy kifolyt a kezünk között az élet, vagy pedig lehet, hogy végig küszködünk, és végig azt érezzük, hogy nem jutunk egyről a kettőre. Ebből a szempontból mindegy, hogy e világi mércével teljesen sikertelenek vagyunk, vagy nagyon sikeresek, ugyanaz. Vagy pedig végezzük a munkánkat Istenért, ahol ő a mérce, amiben lehetünk e világi mércével sikeresebbek, vagy kevésbé sikeresek. De már nem ez határoz meg minket, hanem az, hogy vele élünk, hogy őt szolgáljuk, hogy őt imádjuk, és őt dicsőítjük. És ebben boldogok vagyunk, és akármi is lesz a történet vége, eredményes, értékes emberekként végezzük. És a kettő között Jézus van. És a kettő között az van, hogy milyen a kapcsolatunk Jézussal. Imádjuk-e? Leborultunk-e? Újra és újra visszatérünk-e hozzá? Urunknak halljuk-e? Betöltekezünk-e a Szentlélekkel újra és újra? És kitartunk-e vele? És a jó hír az, hogy hát ez lehetséges. A jó hír az, hogy ez tényleg így van. Figyeljetek, a jó hír az, hogy ez nem egy mese. A jó hír az, hogy tényleg megállhatunk egy nap Isten előtt, és azt mondhatjuk, eredményes, értékes, Isten szerint sikeres életet éltünk. Krisztusban és Krisztusért. Dicsőítsük őt ezért. Amen. Imádkozzunk. Urunk, arra kérünk téged, hogy te légy az, aki egyen-egyenként kimunkálod a te üzenetednek az útját a szívünkben, hogy mit jelent konkrétan mindez nekünk, és mire hívsz ebben, és ezáltal bennünket. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik úgy érzik, hogy teljesen lehetetlen, hogy abban a munkában, amiben kénytelenek lenni, bárhogy is meglássák, hogy téged szolgálhatnak. Kérünk azokért, hogy őértük, hogy vagy készíts utat ki, szabadulást, más lehetőséget, más munkát, vagy valamilyen módon nyisd fel a szemüket, hogy te mire hívod ott őket, és hogyan tudnak ott téged szolgálni. Kérünk, vigasztad, bátorítsd, vezesd őket. És kérünk, Urunk, azokért, akik annyira jól érzik magukat önmagukban, a munkájukban, annyira magabiztosak és eredményesek, hogy talán meg se gondolják, hogy mindez mégis rólad szólhat. És hogy ebből a nagy magabiztosságból is oly könnyen lesz olyan élet, ami kifolyik a kezeik közül. És kérünk, Urunk, mindazokért, akik a legkülönfélébb módon vagyunk jelen ebben a társadalomban, hogy hagyd tudjuk jobban a te dicsőségedre végezni, amit végzünk, és téged látni az emberekben, magunk körül, téged látni abban, amit létrehozunk. Urunk, imádkozunk ezen a nemzeti ünnepen országunkért, hazánkért, megköszönve, hogy megtartottál bennünket, és az evangélium által tartottad meg ezt a népet, amely te hozzád fordult, és látod, hogy mennyire elfordultunk tőled, ennyire távol vagyunk tőled. Kérünk, Urunk, hogy küldd el a te lelkedet, amely megújít, amely visszahív, amely megújulást munkál ennek a népnek az életében. Újítsd meg a gyülekezeteket, az egyházakat, újíts meg bennünket, Urunk, hogy megtanuljunk imádkozni azért, hogy téged lássunk, hogy téged várjunk, és benned reménykedjünk. És miközben mi ünnepelünk, ez az ország ma ünnepel, közben itt van mellettünk a halál, a pusztulás és a terror, ahogy egyik városban a másik után üti fel fejét a gonoszság. És kiáltunk, Urunk, elsősorban és először azokért, akik áldozatok lettek. Imádkozunk a sebesültekért, imádkozunk a családtagokért, imádkozunk a gyászolókért. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik továbbra is ilyen gyilkos indulattal vannak jelen, hogy állítsad meg őket. Imádkozunk biztonságért. És ugyanakkor látjuk ezt úgy is, Urunk, mint annak a jeleit, ahogy te megrendítesz mindeneket egy nap. Megrendíted ezt a kultúrát, megrendíted Európát. Add, hogy ebből a rendülésből áldás fakadjon, hogy te hozzád tudjunk fordulni, hogy téged keressenek a népek Európában, és hogy téged keressenek a vezetők Európában. Urunk, oly nagy szükségünk van rád, mert nélküled a sötétségünk zár be és nyelel, akár egyénileg, akár közösségileg. Légy hát irgalmas, légy hát kegyelmes, tekints le ránk, könyörülj meg rajtunk, és építs meg bennünket, építsd meg a te házadat, és attól, hogy mi, akik a te néped vagyunk, részesei legyünk ennek a te munkádnak, ahogy megépíted a te házadat ebben a világban. Így kérünk, hallgass meg bennünket az Úr Jézus nevében. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, Szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké.